Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kőbezárt múltunk. A múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
2018. november 17-én szombaton délben házigazdánk nevében is tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagybodó Tibor. A tartalomból röviden. A kőbezárt múltunk legutóbbi három műsorában a következő témákat boncolgattuk. Az erdélyi és az angol temetkezési szokások összehasonlítása, erdélyi és külhoni temetők világa és az egy 9 évig tartó egyházi kutatás margójára. Kérdés, hogy mit ér egy egyházi disszertáció a gyakorlati és üzleti életben? Vajon lehet-e ezt a dolgozatot használni a közösségi munkában, és voltaképp kikhez szól a majdnem egy évtizedig tartó kutatás? Ma befejezésül még folytatjuk az elkezdett beszélgetésünket. Témánk az erdélyi temetkezési szokások csorbái. Házigazdánk dr. Tódor Csaba, székelykeresztúri unitárius lelkész.
A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik, műanyag fröccsöntő szerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tókos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a több mint 15 éves szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonja előtt dr. Tódor Csaba, székelykeresztúri unitárius lelkészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is időt szakított a stábunknak.
Jó napot kívánok, köszöntöm szeretettel és tisztelettel a hallgatókat, köszöntlek téged is, Tibor, és köszönöm a meghívást, hogy újra itt lehetek a stúdióban, és beszélhetünk erről az igen szertágazó témáról, ami a temetés és a halál gondolatai köré csoportosul, de sokkal tágabb szociális, társadalmi valóságokra is rávilágít, amelyet meg is próbálunk beszélgetésünkben, mint ahogyan az előző adások műsorokban is ezt tettük.
A kőbezárt múltunk legutóbbi műsoraiban, tehát az erdélyi és az angol temetkezési szokásokról beszéltünk a hallgatóknak. Szóltunk az ön 9 évig tartó egyházi kutatásáról, és arról is, hogy a temetési szertartásokban lyukak és hiányosságok jelentek és jelennek meg. Kérjük, hogy emlékeztetőül, úgy, ahogy azt szoktuk, most is foglaljuk össze az elhangzottakat.
Hát igen, ez a kutatásnak egyik hipotéziseként cseng le most már, de szeretném hangsúlyozni, hogy ezek a lyukak, ezek az átmenetben keletkezett hézagok, ezek nem feltétlenül hiányosságok, hanem a fogyasztói társadalmunk és a fogyasztói identitásunkkal való küzdésnek is egyik tünete. Azt is mondhatnám, hogy egy természetes folyamat, egy olyan világ ütközésnél, amelyben most itt Közép-Kelet-Európában megélünk, több szempontból is, egyrészt gazdaságilag, történelmileg, politikailag is, ahogyan az elmúlt 30 évben annyira már hozzászoktunk a krízisekhez, a válságokhoz, az előre nem látott változásokhoz, hogy lassan föl is készültünk ezekre, és most már nem is válságról beszélhetünk, hiszen az átmenet, hogyha túl hosszúra nyúlik, akkor már átcsapott válságba is. Ez a közép-kelet-európai identitásunkhoz is hozzá tartozónak kezd lenni, hogy most már nem igazán tudjuk, hogy mikor számíthatunk, nincs egy kiszámítható társadalmi valóságunk, amely körülvesz bennünket, és ezért ezek a klasszikus értelemben a modern társadalmat jellemző hierarchiákban és átmenetekben jelentkező folyamatosság felbomlására vezethetők vissza ezek az úgynevezett lyukak, egzisztenciális lyukak a szertartásban. Teológiai értelemben úgy is fogalmazott az egyik beszélgető társam a kutatás során, hogy Isten sátorszerű jelenléte a szertartásban, ami azt jelenti, hogy nem mindig érezte Isten jelenlétét, nem mindig érezte a szentségnek a megnyilatkozását, hanem mint egy sátortáborban, amely nincsen teljesen benépesítve, de imit amott fel van húzva egy sátor, amelyben élet van, ahol este lámpát gyújtnak, és esetleg vacsora van, beszélgetés van, tehát közösség van. Ilyen sátorszerű, foltszerű jelenlétről beszélt, és a foltok között nem igazán van kapcsolat, nem igazán van egyértelmű átmenet, amely bárki számára leírható, elmondható, mert ezek az átmenetek is egyéni értelmezések kérdésévé, vagy az egyén dimenziójába kerültek, vagyis egyéni döntés személyes megélésként értelmezhetők, hogy hogyan akarok részt venni, hogyan akarok átmenni. Szó esett utalás szerűen az intézmények, amelyek megjelentek a temetés körül, Faluhelyen különösen feltűnő, de úgy tűnik, hogy elég kevés sport kavart, sokkal többet vártunk el a ravatalozó házak megjelenésétől, ezt most akár ironikusan is mondom, nem hozták meg a ravatalozó házak az azok fűzött reményeket, ugyanis egyesek azt gondolták, hogy ez le fogja rombolni a hagyományos temetési szertartási rendet, gondolok itt a házaktól való temetésre, viszont a ravatalozó házak megjelenése azért nem tudott nagy port kavarni, mert sajnos falvaink elnéptelenedése és a közösségeink elerőtlenedése már olyan lebomlási folyamatokat és lebomlott helyzetet, tehát közösségi kohézió lazulást váltott ki, amelyet a ravatalozó házak már nem tudtak megüberelni. Tehát azokban a közösségekben, ahol vannak összetartó szomszédságok, vagy tizedek, vagy falurészek, ott a ravatalozóház igazából csak a helyszínt pakolta át, a háznál való szertartás elemei gyakorlatilag átkerültek a ravatalozóba. Nem igaz az sem, hogy csak kimondottan kényelmi szempontok dominálnak a ravatalozóházak esetében, hogy ne kelljen a házat fölfordítani, bár ismétlem, hogy a párhuzamos különidejűségekről is szó volt, olyan esetekben, akik mondjuk a Trianon utáni időszakban születtek, a 20-as, 30-as években is megéltek egy másfajta társadalmi berendezkedést, azok az öregjeink teljesen megfosztottnak érzik magukat, amikor látják azt, hogy mindenki a ravatalozóba kerül, és ők nem érdemlik meg azt, hogy az általuk fölépített ház tiszta szobájában kapják meg azt a végtisztességet saját életterükben, ahol ők leélték az életüket. A másik probléma pedig az, hogy mikor elmegyünk például idegenbe temetésre, akár munkatársnak, akár tömbház szomszédnak egy olyan faluba, ahol nem jártunk addig, amikor bementünk ugye a háznál való temetéskor, bementünk a családi házba, udvarra, ott láttuk, hogy ki élte az életét. Nem kellett bemutatni, hogy ki volt az ős, a felmenő, látszott a fászín, a csűr, stb., hogy ott milyen életforma zajlott. A ravatalozó az egy steril körülmény. Tehát ez is mutatja, hogy a technicizált, szakosodott társadalmunk itt is a szertartásba is betört, és hát most már szeretnünk ugye mi is csatlakozni, úgy gondoljuk, szeretnünk csatlakozni Európa fejlettebb népeihez, ez nem így van különben, hogy azáltal, hogy ravatalozó házakat létesítettünk, még egy utolsó gondolatot elmondanám, azért is nem kavartak nagy port, mert Romániában a temetkezési törvény még teljesen rendezetlen. Tehát sehol nem írja, ez is egy tévhit, hogy például én nem temethetek a családi házamból, hogyha városon van nekem egy magánházam. Legfennebb a szomszédoknak a megkérdezése szükséges, hogy fölravatalozhatom-e ott, elhunyt szerettemet tarthatok-e halottat 2-3 napig a házba. Tömbházban valószínű nem működik, mert egy társas, ahol 20-30-40 család lakik, ott nem működik ez, de sehol a világon nem írja, még a Rózsadombon is föl lehet, vagy a Nob Hillen, San Franciscóban, hogyha van nekem egy magánházam, ott is fölravatalozhatom, hogyha megszerzem a szükséges engedélyeket.
Mit ér ez a disszertáció a gyakorlati és az üzleti életben?
Az üzleti oldalával kezdem. Egy jó üzlet Amerikában a temetkezési vállalkozás. Nemrég beszélgettem egy barátommal, aki szintén lelkész, hospice palliatív részlegén terminál, tehát végső állapotban lévő betegekkel foglalkozik, és hát múlt héten beszélgettünk, hogy több ezer dollár egy temetés. Ami azt jelenti, hogy a temetkezési vállalkozó, aki erre rájött is, ebben lát fantáziát, megvan hozzá a megfelelő infrastruktúrája és az anyagi háttere, ez egy fenntartható üzlet. Na most ennek a részleteit megbeszélni, látni, egyelőre itt nálunk, amit látunk, az, hogy kiássák a gödröt, eltemetik, az állam visszaadja a temetkezési pénzt, viszont ebben nyugaton sokkal több lehetőséget látnak. Tehát üzletileg hosszú távon mindenképpen megéri, kijövedelmező, fenntartható, működtethető, egy valós üzleti tervet lehet erre készíteni. Ami a gyakorlati oldalát illeti, és főleg egy házi oldalát illeti, én csak abból az egyetlen egy gondolatból szeretnék kiindulni, hogy a liturgia, a rítus, így a temetési rítus is az egyház nyelve. És a, mint a nyelv, mint az élő nyelv, amelyet beszélünk a mindennapokban, a világgal és embertársainkkal és önmagunkkal is kapcsolatban vagyunk, ugye a liturgia is folyamatosan keresi a megnyilatkozásnak a lehetőségét, hogy az egyház kapcsolatot teremtsen, kapcsolatba maradjon a társadalommal. Egy olyan jelenség van most, ami már rég zajlik, még az egyház egészen nem jött rá erre, a versenyhelyzet. Tehát a piacon élünk, mindannyian, és ezt a rituson keresztül is keresnie kellene, és kell az egyháznak, hogy hogyan tud a piacra betörni és megmaradni.
Maradjunk a disszertációnál. A közösségi munkában lehet-e használni ezt a dolgozatot, és ha igen, akkor hogyan?
Két szempont is van. Egyrészt, hogy ugye a ritusban mivel dolgozunk? Tehát a ritusban először is hanggal és csenddel dolgozunk, mozgással. Hogyha ezeket lebontjuk, akkor látszik, hogy ugye mikor kell beszélni, és mikor kellene hallgatni, illetve mikor beszélünk, akkor mit mondunk, és mit énekelünk, hogyan énekelünk. Ez egy nagy dilemma, ugyanis abban, hogy az egyház kezdi elveszíteni monopól jellegét a szertartások fölött, az is benne van, hogy nem csak az egyházban, hanem a politikában emlegetett párhuzamos állam fogalma, az nem egy új keletű kérdés. Válságok, társadalmi válságok esetén mindig párhuzamos társadalmak jelentek meg, ugyanígy az egyházban is párhuzamos társadalmak jelentek meg, ha csak generációs problémákra gondolunk, ott vannak az fiatalok és az idősek közötti egyre nyilvánvalóbb és egyre szélesedőbb szakadás. Nem tudom, mi történt az elmúlt 15-20 évben a közép-kelet-európai kultúrával. És különösen Erdélyben ez a provinciális jelleg, ahogyan látszik, a mezővárosainkban. Ahogy kivonult a szocialista struktúra, amely létrehozta ezeket a városokat, létrehozta a közintézményeket, létrehozott egy társadalmi berendezkedést, ez ahogyan legyengült, leépült, ezek a mezővárosok, mint Erdély közösségeire gondolhatunk, Kolozsvár kivétel talán, de a többi mezőváros lassan visszakezdi nyerni azt a kopott, szürke eminenciás jellegét, amelyben a kultúra és a kulturáltság az lassan egy kiváltság lesz, tehát a kultúra is megosztja az embereket. Nos, az egyház ebben a felállásban, ebben a párhuzamos jelenlétekben, párhuzamos különidejűségekben a rítus által hogyan tud egyfajta híd szerepet betölteni. Ezzel is csak azt akarom hangsúlyozni, hogy ezek a lyukak, amiről beszéltünk az előző beszélgetéseinkben, nem feltétlenül hiányosságok, hanem ez egy adottság, tehát ez van, ezt éljük meg, ez látszik a szertartásainkban. Említettem, hogy megválasztják azt, hogy most már nem vesznek részt úgymond a hantoláson. A három generációs család eltűnt, nagyon ritka napjainkban az a személy, kivétel, hogyha egy közeli családtag elhalálozásáról van szó, aki végig részt vesz a temetés minden fázisában.
Fogalmazzuk meg röviden még azt is, hogy kikhez szól a szóban forgó kutatás.
Nos, ez egy másik érdekesség, amikor arról beszéltünk, hogy mit hozott ez a kutatás, és én akkor a módszertanra utaltam, hogy módszertanilag sokat. Nagyon sokat küzdöttem, és nagyon sok feladatot kaptam a tanáraimtól, hogy a szöveg olyan legyen, a dolgozatnak a szövege, ami mindenki számára olvasható, érthető, olyanok számára is, akik nem egyházi emberek, nem is hallottak esetleg az erdélyi unitárius egyházról, vagy az erdélyi magyar egyházakról, mert napjainkban nagyon kevés ember olvas, illetve egyre kevesebben olvasnak. Nos, akkor mit ér egy olyan dolgozat, egy olyan szöveg, és mit ér akárhány esztendő kutatása, hogyha az ott marad egy könyvtárba, vagy egy asztal fiókba? Amúgy is nagyon kevesen olvasnak. Tehát egy olyan mindennapi szöveget kellett megírnom, ami itthon valószínű, hogy nem ütné a tudományosság szintjét. Ilyen értelemben nem csak lelkészeknek szól, nem csak a témában jártas kutatóknak szól, hanem mindazoknak, akik, legalábbis ez volt az igényem, azért lefordítottam magyarra is ezt a szöveget, hogy akit érdekel ez a téma, bár vannak kutatások, magyar kutatók, erdélyi kutatók is, akik ezzel foglalkoztak, Balázs Lajos vagy Deák Ferenc nevét akarom most a legfrissebbek, de klasszikusokat nem is említem. Van irodalma, különösen az antropológia és a szociológia területén foglalkoznak a ritussal. Egyházi vonatkozásban elég kevés az a forrásanyag, az a tanulmány, amely kimondottan a temetéssel foglalkozik. Ezek is többnyire monografikus leírásai a temetésnek, a temetési szokásoknak, helytörténeti jellegű, megállapítják, leltárba veszik, hogy itt, ott, amott mi van, de még kevesebb azoknak a tanulmányoknak a száma, amelyek a temetés szertartásával, szerkezetével vagy teológiájával foglalkoznak.
Mai témánk tehát kanyarodjunk vissza az erdélyi temetkezési szokások és temetkezési szertartások csorbái. A következő percekben legyen most ezekről szó.
Az lenne az érdekes, hogy úgy próbálni megfogalmazni az úgynevezett csorbákat, ami a ritusban előfordul, hogy azok normális elemek. Például az, hogy halottas háznál a 3 nap alatt, amíg ugye ott történik az öltöztetés, a test előkészítése. Mert hogy arról van szó végeredményben, hogy a testet el kell távolítani a közösségből, a társadalomból, az élők közül, mert az végeredményben veszélyes. Tehát egyik alap probléma ez. Tehát a szükség, a biológiai szükség vezeti és építi föl ezt az egész nyelvet, hogy ez legyen egy szép, legyen egy ünnepélyes, legyen egy méltóságteljes, egy kegyeletadás. Végülis erről is van szó. Na most a Wangenepi modellre visszatérve van egy úgynevezett közbelső fázis, egy liminális fázis, ahol felborulnak a szerepek, az értékrendek, felborulnak a dimenziók, a szakrális és a profán egymáshoz való viszonyulásában zavarok, az erőviszonyokban zavarok keletkeznek, a viszonyulási módokban zavarok keletkeznek, és akkor olyan visszás cselekvések fordulnak elő, amelyeket lehetne csorbának nevezni. Például az, hogy megrendelik a kalácsot a torra az előtt való nap, és amikor ki kell pakolni, akkor hiányzik, ellopják. Tehát a segítségek, akik oda mennek, élelmesek, mert az ember akárhogy belépik a temetés szertartásának a dimenziójában, az ember marad, tehát lop. Mióta az ember létezik, azóta csinál ilyeneket. Ezt nem most kezdi el. Ezek persze, hogy adott kontextusban értelmezhetők ezek, megtörténik. Történnek olyan visszásságok például, hogy virasztáskor kártyáztak, vagy megrészegettek, ittak. Most is vannak olyan közösségek, ahol probléma az, hogy hogyan történik a virasztó. Városon ezt megoldották 2 óra, és a hantolás előtt ismét egy órával, rá is van írva a gyászjelentőre, hogy a részvét nyilváni. Nem azt mondjuk, hogy virasztunk, mert ezt már elfelejtettük, hogy mit jelent a virasztás. Ugye a lélek, tehát a lélek jelenlétére utaló szertartás elemeket tartalmazó drámai cselekmény a virasztás, amely egy technicizált, pragmatikus, szekularizálódó, fogyasztói kozmopolita társadalomban kimaradt. És azt mondjuk, hogy részvét nyilvánítás. Tehát küldünk 2 sort, írunk egy e-mailt, stb. Tehát mivel a szertartás kimaradt, de azért csak ott vagyunk, hát valamit kell kezdeni. Hát ott van a ravatalon, egy közeli szerettünk, nem lehet olyan könnyen otthagyni, valamennyi időt el kell tölteni, akkor neki fognak és isznak, vagy kártyáznak. Nem tudom, hogy ezt lehet-e csorbának nevezni, ez egy szertartási elem végül is.
Az elmúlt 20-25 évben ön rengeteg erdélyi temetőben járt, és hogyha most arra gondolunk, hogy ez a disszertáció több mint 9 évig tartott, akkor kijelenthetem azt is, hogy nyilván angliai temetőket is felkeresett. Beszélnünk kell a mai kőbezárt múltunkban az angliai és az erdélyi temetőrombolásokról is. Hasonlítsuk ezeket össze.
Volt egy beszélgetésünk egymás között is, személyes tapasztalatunk is van erről sajnos mindkettőnknek. Angliában, mivel a temetés és a halál még jobban ki van szorulva a köztudatból, a temetők eltávolodtak, tehát kevésbé részei a mindennapi életnek. Talán mi is ugyanezt tapasztaljuk egy nagyvárosi társadalomban. A temető az a hely, hova kijárunk. Időnként évfordulókor megjelenünk, a sírt rendbeszedjük, virágot viszünk, Városon ez nagyon nehéz, mert egy nagyon komoly anyagi oldala is van a dolognak, mert fönn kell tartani a sírhelyet, tehát ki kell fizetni magyarul, a 5-10 évre meg van állapítva, hogy mennyi a bér, mert hogy nincsen fizikai tér, nincs hely. Mindjárt a koporsokat nem lefektetik, hanem felállítva teszik bele a földbe, mert annyira nincs hely Kolozsváron, talán Vásárhelyen is, vagy Jászvásárban, vagy Bukarest, vagy Budapest, vagy London. Tehát egyszerűen nincs hely. A temető rombolások különböző indítatásúak lehetnek. Én Angliában hallottam ilyen sírgyalázásokról, nem mai keletű dolog, viszont személyesen azt tapasztaltam és azt látom, különösen a mi erdélyi, kisebbségi, magyar esetünkben, mert ezt ki kell mondani, ez van, hogy kik azok, akik a sírt rombolják, kik azok, akik, és milyen szándékkal. Tehát ezek nem kincskeresők talán, nem csak azért rombolják. Most a 21. században kitemetkezik el, mit tudom én, bankszámlákkal is, nem tudom mennyi pénzzel. Tehát egyértelmű, hogy nem az az indítéka ezeknek a sírgyalázásoknak, hogy tehetős embereknek a vagyonát azt a sírból elvegyék, hanem talán oda vezethető vissza, hogyha egy népet meg akarsz semmisíteni, gyalázni, akkor vallásilag piszkáld meg.
Lelkész úr, a kőbe zárt múltunk legutóbbi 4 műsorában, vagyis egy hónapon keresztül a következő témákat boncolgattuk. Az erdélyi és az angol temetkezési szokások összehasonlítása, erdélyi és külhoni temetők világa, egy 9 évig tartó egyházi kutatás Margójára, és az erdélyi temetkezési szokások csorbái. Az ön disszertációja hol találkozik a műsorunkkal, a kőbe zárt múltunkkal?
Kőbe zárt múltunkban hallhattunk nagyon sok olyan jó beszélgetést, amelyek a temetőkkel foglalkoznak. A temetők, a sírkövek, a síremlékek felleltározásával foglalkoznak. Én ezekből néhányat meg is hallgattam. Akkor még nem tudtam, hogy fogunk erről itt ketten beszélgetni. Lelkész kollégák, nyugdíjas lelkész kollégák, unitárius, református, katolikus felekezetek, lelkészei beszéltek gyakorló lelkészi tapasztalat szemszögéből, és ez a beszélgetés talán ott kapcsolódik hozzá, hogy egy picit, hogyha a temetésnek a szerkezetét és a temetési elemeknek az elemzését próbáltuk meg felvillantani, hogy igen, a temetési szertartást bár egy kegyeleti aktus lehet elemezni, hozzá lehet nyúlni, lehet értelmezni, a különböző elemek egymáshoz való viszonyát meg lehet beszélni, az átmeneteket, hogy mi miért, hogy van, hogy lehet kimodellezni egy temetési szertartást, vagyis tudományos kutatás eredménye lehet az a fajta kegyeleti szertartás, amelyet mindannyian megélünk, hiszen mindannyiunk családjában jelen volt, és van, és lesz a halál, és ott kell lennünk, tehát meg kell állnunk, és át kell éljük ezt a fajta valóságot. Amit én megpróbáltam, és még mások is, akik ezzel foglalkoztak, ezt tudományosan lehet értelmezni, megközelíteni.
Lelkész ura, a közeljövőben ön kit hallgatna szívesen a kőbe zárt múltunkban?
Ez egy jó kérdés. Van ennek a beszélgetésnek egy olyan oldal, amiről nem beszéltünk, a dráma. És valakit olyant meghívni, aki tudna beszélni a drámáról. Most nekem Viski András jut eszembe, aki egyszer azt mondta, hogy a színpad, a szimpati cselekvés az élő szónak a továbbélése.
Tódor úr, köszönjük a beszélgetéseket.
Én is köszönöm a lehetőséget, és további jó rádiózást kívánok a műsor hallgatóinak.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai kőbe zárt múltunkba. Most elköszönök dr. Tódor Csaba székelykeresztúri unitárius lelkész nevében is. Adós vagyok még a ma déli gondolatunkkal, a Csillagainkban a hiba című filmből. A temetések nem az elhunytaknak szólnak, hanem az élőknek.
Mondanám, hogy a temetések az elhunytaknak is, és az élőknek is szólnak, hiszen amikor ott vagyunk a sír mellett, akkor hát elengedhetetlen, hogy ne gondoljunk azokra, akiket éppen elbúcsúzunk, illetve azokra is, akik közé elhelyezzük az éppen elbúcsúzó szerettünket. Úgyhogy nem a vagy-vagyot mondanám, hanem igen, is, tehát szól az élőkér is, és a holtakér is.
Köszönjük a kiegészítését. Hölgyeim és uraim, az elmúlt percekben a kőbe zárt múltunkban dr. Tódor Csabát és a műsor szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik, műanyag fröccsöntő szerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló, Tókos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a több mint 15 éves szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.